Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
Nyilván nem szakmai életutat mond az ember, de az emberivel hát nyilván nagyon is összefügg. A házban ott volt egy, van egy kegyhelynek minősülő kápolna. Úgy kell elképzelni a házat, hogy 200 kispapra tervezték, és mindenki egyedül a szobájába. Tehát rettenetes nagy az épület. Ha az esztergomi Szent Adalbert központot megszorozzuk mondjuk hárommal,
az igen.
Akkor kijön körülbelül. Rettenetes nagy. És ott hát több kápolna is van, jó nagy
templom méret is. Ez egyben van épülve a lateráni bazilikával, mögötte van.
Egyben is, de majd hát méterek választják el.
Tehát közvetlen mellette, úgy
értem. Lateránon belül van, igen, ez is, meg egy egyetem, ugye, meg ott a kanonokház, igen. Meg ilyenek. Tehát nem egy nagy, de ott a házon belül van egy kápolna, ami egy képet hordoz magában, a Madre della Fiducia, vagyis a bizalom édesanyjának a kegyképét. Ugye az azért jellegzetes, mert általában szűzanya szokott lenni az útmutató, ahogy keleten hívják, hogy Hodegitria, hogy utat mutat, rámutat Jézusra. Itt pont fordítva van, itt Jézus a kis ujjával mutat az édesanyjára. Azzal is a bizalmat jelezze, hogy bízzunk rá mindent. A formáció idején is, és később is, papként is majd. Valahogy, hogy olyan kis ékszerdoboz volt az a kápolna, nem volt művészetileg egy nagy alkotás, de érezhető volt, hogy kegyetlenül be van imádkozva. És hányszor láttuk azt, hogy jön egy idősebb atya, aki 20-30-40 éve itt volt növendék, és misézik, és hazajön, és folyik a könny az arcán, és kispapként az ember kicsit nehezebben érti még, amikor a mindennapok terét hordozza. De egy vonzást elkezdtem érezni ott úgy másodév táján, hogy nekem ez a kápolna fontos, szentségi kápolna volt természetesen. Tehát, hogy jó lenne ide minden nap valahogy bejutni. Akárcsak egy térthajtása volt, amikor tényleg nem többre. De volt egy pár perc imára, vagy mondjuk a spirituális atyával való beszélgetésre ott előkészülve, vagy utána hálát adni, gyónásra készülve, hálát adni, elégtételt elvégezni, hávizsgák előtt persze, kérni mindent, utána meg megköszönni, vagy egyszerűen csak a lelki vajudásokat oda tenni, és egy-egy órát ott tölteni imádságban. Vagy így, vagy úgy, de én nem is emlékszem, hogy jó, beteg voltam, nem, de egyébként, ha talpon voltam, szerintem minden nap bejutottam oda. Legalább egy fél percre, vagy hosszabb időre. És ez egyre inkább, minél többet mentem, annál jobban vonzott. És annál jobban ott volt a szomjúság, minél jobban betöltötte. És egyre fontosabbá vált a szűzanya ilyen módon. Nem voltam én rosszba vele sose, korábban sem, de valahogy, amikor a szeminámat kezdtem Esztergomban, még ott jött egy ilyen, hogy lehet, hogy egy tized rózsafűzét minden nap így lenne azért elmondani, ha már pap növendék vagyok, de ez nem ment tovább akkor még. És ott lobbant be jobban, és ott indult be, hogy ez lehetne rendesebben is, és mennyi kegyelem van ebben, mennyi jó dolog.
Személyessé vált.
Hát teljesen személyessé vált. És valahogy úgy egy hívást éreztem arra, hogy a papi karakterembe, ami leendő papi karakter, mert akkor már kezdtem világosan látni másodév vége fele, ott az egy hivatástisztázást komolyan vették, hogy objektív pontok alapján szenvedj át, imádkozz át, gondolj át az ember, hogy itt van-e a helye. Tehát úgy azért volt egy-két nap, amikor úgy ember kicsit sötétségben van, meg keresi a villanykapcsolót, de utána kitisztult az
de
egész.
Ez nagyon jó.
Hát jó, és pont azt volt jó látni, hogy néhány társunk meg azt mondta, hogy boldogan rájött, hogy nem ez az útja. És hát bocsánat, inkább úgy, mint hogy később ajtóstul, tokostul. Tehát persze. Inkább most jön rá, és...
Még látja, mindenféle károkozás.
Semmi vonzata nincs, igen. Akkor sőt, még azok az évek még jó emlék is lesznek számunkra, hogy ott tisztáztak egy ilyen dolgot. És akkor ez a papi karakter számom szempontjából elkezdett úgy gyűrűzni, alakulni, és ez volt az egyik szál. A másik szál ott volt, hogy hát majd, ha a lendő főpásztorom, mert hát Paskai Bibors atya, nyugodjon békében, de ne nyugodjon annyira, inkább segítsen bennünket, oda átrom, mindig ezt mondom. Már hát nagyon erőteljesen nyugdíj közelébe volt, tehát lehetett látni, hogy majd erről más dönt az én életemben, mert még a vége az egy kicsit odébb volt. De a specializációra van szó, akkor mégis mi legyen, ha rám bízzák, hanem hát akkor egyértelmű, amit akarnak. De ha rám bízzák, mi lesz? És az elkezdett alakulgatni bennem, hogy ugye dogmatikát akkor kezdtem tanulni, ugye a teológiának ez a szisztematikus földolgozása, ami legyen krisztológia, szentségtan, egyháztan, mariológia, kegyelemtan, kezdeti végső dolgok, szent háromságtan, stb. Tehát ez úgy testhez álló, közel áll hozzám, egyre közelebb áll hozzám, és mint már lelőttem a poént, ugye a mariológia ebből az egyik ág. Kettő kezdett összetalálkozni, az a Máriás karakter, meg a dogmatikából lesz, hogy hát mi lenne, hogyha én kiemelten ezzel foglalkoznék a későbbiekben. Akkor már ugye Erdő Péter még érsek úr volt, nem Biboros még akkor. Volt, hogy lett a főpásztorom, és már érlelődött a dolog, hogy hát dönteni kéne, hogy merre tovább. Én fölmentem hozzá akkor beszélgetni, és előadtam, hogy hát tudom, hogy van egy felsőbb éves társunk, illetve akkor már pont pap volt, aki egy szerviták által vezetett intézménybe járt a Mariánumba, ott a Gian Nicolo domb tetején, ahol kimondott a mariológiában mélyülnek el a hallgatók. Én megmondom őszintén, én úgy mentem fel, hogy esítenek nyugalmával, hogy azt a választ várva, hogy hát jó, de hát nem volt ott sose senki, nem ismerik azt az intézményt, bezzeg a több száz éves Gregorián, ahova jár már 5 éve, hát most igazán hát ki lehet választani dogmatikából azt a témát, meg lehet írni a licenciát ott úgy, meg doktorálni, meg később, hát akkor folytassuk, amit elkezdtünk. És láss csodát, nem így lett, hanem egy fél perc csönd után főpásztorom azt a választ adta, hogy örülök, hogy ilyen komoly kérdésben gondolkodik, én ezt feltétlenül támogatom. És hát mivel a Mariánumban nem volt még növendék, ugye, még ő is kezdő főpásztorként azért meg volt az a vágjunk bele lendület, mondta, hogy hát igen, csináljuk, próbáljuk meg, nézzük meg.
Milyen jó.
És milyen jó, és tulajdonképpen az, nagyon-nagyon boldogan jártam a Mariánumba, hát még először is diakonussá szenteltek 2004-ben, ott a lateráni bazilikában, mert ott az volt a szokás, hogy ha valakinek a főpásztor engedte, már pedig nagy részt engedték, akkor az évfolyamnak az volt a korona a dologra, hogy Rujni Biboros diakonussá szenteli a 6. évfolyamot a 6. év elején, tehát október végén, és pappá pedig mindenkit a saját főpásztor, a saját egyházmegyében. Tehát ez így egy szép ív volt, hát Biboros úr se problémázott rajta, mondta, jó, nyilván legyen. És abban az évben kezdtem el, még pár héttel előtt a Mariánumot. Én azt kell mondani, ugye mariológus szakirányon hálás vagyok a jó Istennek azért a szervita professzorokért, mert mondhatni, nem akármilyen emberek voltak. Lehet, hogyha neveket sorolnék, nem lenne ismerős egyik se, tehát ők nem a hírességükről voltak híresek, hanem pont a csöndes munkájukról, az alázatukról, az sugárzott belőlük az a megélt, világos, tiszta, ragyogó, szerzetesi karakter, az a mély tudás. Tehát azért ők nem kérkedtek vele, de volt, aki még a zsinat idején is aktív volt, már nagyon idős volt, többen közülük János Pál pápának dolgoztak a keze alá, mariológiai dolgaiban, Máriás megnyilvánulásaiban.
Komoly emberek voltak.
Tehát pont ez, hogy nem csak a szaktudás, hanem a komolyság, meg az, hogy nem villogtak vele, tehát nagyon alázattal, és ontották a cikkeket magukból, és érezhető volt, hogy szeretik csinálni. Szóval akkora lendületet adott nekem akkor diakónusként, papsága készülve és a mariológiai specializációra készülve, hogy az egy gyönyörű év lett az a 6. év. Hát volt ott történelmi fordulatok, minden János pápa halála, Benedek pápa megválasztása, papságra készülés, a töményre sikeredett. Még egy év következett utána Rómában, akkor a licenciát kellett
2005-ben letenni. Járunk, ugye?
2005-ben járunk, igen, tehát 2005, hát bocsánat, pont 20 éve, igen, ezt hadd emeljem ki, köszönöm szépen. 2005. június 18-án szentelt pappá Erdő Péter bíboros úr esztergomi bazilikában. Akkor még nyugodt voltam a dispozíció felől, mert még valószínűleg nem kapok levelet, ugye folytatni még Rómába, befejezni azt az egy évet. Licenciával ez a, úgy tudom, hogy a világi szintekben nincs meg, tehát a diploma és a doktori között van egy ilyen szint tulajdonképpen mariológiából, ugye ott akkor megszerezni, és akkor hazajönni, és munka mellett, tehát káplálni, státusz mellett ledoktorálni. Hát még fiatal az ember, bírja jól a dolgot. Én megbeszéltem vele azt, hogy úgy kezdtem el a licencia témát, hogy már csak ki kell egészíteni a 3 fejezetet, újabb 4-jel és kész a doktori. Tehát arra fölépülve nincs már vizsgám, nincs már kurzus, semmi. Tehát miközben káplán vagyok, egyszer-egyszer kiutaznék pár napra, és hadd fejezzem be ott, azt mondta, hogy neki az a lényeg, hogy időre meglegyen, tehát mindegy, ha így szeretném, legyen így. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy De Fiores professzor vállalta a magyarok nagyasszonya témáját, annak ellenére nem ismerte nagyon. Tehát ő is rugalmas volt időskor ellenére, és gyönyörűen vezette. Tényleg, tehát számára is élmény volt, mert...
És gondolom nem igen. Csak a tudás volt érdekes, hát itt a teljesen összefügg a hitével, a személyes hitével, amiért választotta a mariológiát, és
persze.
Miközben abból sokat tanult, gondolom, hogy hatása
Visszahat, egyik a másikra visszahat.
Hát ezt nem lehet elkülöníteni, úgy gondolom.
Nem is érdemes. Lehet, de nem is érdemes. Tehát valahogy azt hiszem, hogy úgy van értelme, az ember át tudja imádkozni, hogyha az ember értelmesen halad előre az egészben,
Igen, hogyha egy hívő pap az illető, akkor feltétlenül.
Hát legalábbis igyekszik. És ezt láttam a tanáriumon, ezt
nem,
láttam.
Nem, hát úgy értem, hogy nem a száraz tudásról van szó, hanem...
De önmagában kevés, az csak a váz. Tehát azért az a csontváz, az nem ember önmagában, úgy gondolom. Témavezetőmön is ezt láttam, tehát azért a három rózsa füzért elmondtam mindent, de Monfortánus szerzetes volt, tehát világhír mariológusként, és emlékszem, hogy voltak témák, amiket nem szerettek a Mariánumban, mert lerágott csont volt. Na hát a magyarok nagyasszonyát szerették, mert nem hallottak, úgy közelről róla tudták, de hogy mégis valaki belássa magát doktori szinten, hogy gyerünk, csináljuk persze, mert gazdagodik a tudomány vele, meg a könyvtár, úgyhogy boldogan, boldogan vette kézbe ő is. Gyulai Oszkár atya. Gondolom, hogy sokak számára mond valamit, a név 37 éven át volt a Szent Család plébánia.
Igen.
Plébános a Szondi utcában oda kerültem, én voltam az utolsó káplánja neki 2006-8-ig. És hát na, ha valaki, akkor ő a mariológiai tanulmányokat nagyon-nagyon támogatta. És ez egy igazi, nagyon jó kezdés volt, lendületes, örömteli, az egész ember ugye lelkes volt, mélyen hívő, tenyeres talpas, szókimondó, ami érezhető volt, hogy egy normális gondolkodású boldog pap. Tehát ez annyira motiválott, és annyira meg alapozta a továbbiakat számomra, és hát a mariológiának is kedvezett. A vége nehéz lett, mert ugye ő akkor már lesett a lábára, és meg is halt később. Tehát volt szerencsém már majd, hogy nem megy vezetni a plébániát utolsó fél évben, mellesleg doktorizni Rómába, tehát az egy kicsit vágós lett.
Mégsem volt olyan könnyű.
Hát nem volt, a végvége az olyan nehéz lett, de mondjuk nehéz volt a szeminárium is, tehát még volt tartalék, mondta, jó van, bírott ezt még, úgyhogy így. Na és meg lett ugye a doktor is, két káplán év végeztével főpásztor gondolt egy merészet, és pihentetésképpen, de ezt csak viccből mondom, behívott érseki titkárnak. Hát én megmondom őszintén, nem szívesen mentem be, mert valahogy azt láttam, hogy itt azért a pasztoráció az nem lesz mindennapos feladat. A klasszikus pasztoráció.
Inkább adminisztratív.
Hát leginkább meg egy
szervezés.
Másik ember életét élő dolog tulajdonképpen. Tehát annak az alázatát megtanulni, hogy nem disponál az ember a saját idejével, a saját energiájával, hanem teljesen oda kell, hogy adja magát.
Mi világi emberek ezt nagyon ismerjük a munkából.
Igen, hát igen, sokszor tettem fel a kérdést, hogy ez pap kell feltétlenül. Továbbra is azt látom, hogy nem minden részéhez, de van, amihez mondjuk tényleg, ha a paptestvérekkel van ügy, vagy valami csak jönnek a saját belső dolgaikkal, akkor mégis egy paptestvérhez szóljanak. Tehát ez a része nyilvánvaló, de valamit le lehet azért osztani. És ez egy nagy iskola volt olyan szempontból, hogy az ember akkor lemond magáról. Tehát valahol ugye egy kicsit az volt a készítés, hogy hát ledoktorálni, mert majd kellek tanítani, tanítás sehol. Két év káplánság után plébánia sehol. Tehát olyan két szék között itt ülök, hát nagyon jó, de most én nem tudom, hogy ez meddig fog így tartani. Hát igazából tartott olyan értelemben 10 évig, hogy ebből 5 év volt a 0-24-es szakasz, amikor tényleg az ember ezt éli. A Jóisten közbe küldött egy mentőkötelet. Nem csak az, hogy voltak elcsípett pillanatok, amikor főpásztor távolétében tudtam azért menni misézni, 13. Oszkáratja után tartani Szent Családba, itt ott azért mégis ezt-azt elvállalni, csak programozni nem lehetett előre nagyon. Hanem a tanítás elkezdődhetett az életemben, és közben 2011. februárjában elkezdtem Esztergomban tanítani pont mariológiával, aztán utána jött a többi dogmatikai tárgy, és egy nagy megtiszteltetés is volt számomra, hogy ahova annyira szerettem járni Mariánum, mert Rómában ott fölkértek ott is tanítani, és akkor két cikluson keresztül az azt jelenti, hogy negyed évi, tehát 6 hetet ott voltam és Lukra. Másodjára már nem akkor repülőztem oda-vissza.
Ugyanakkor februárban kérték fel oda is?
Azt, hát akkor alakult már, de az 13-ban ott pont a pápa választáskor voltam. Aha. Először, meg 15-ben két cikluson keresztül Kelet-Európa Mária tisztelete című tárgyat tanítsam, aztán átrendeződött ott a rend, úgyhogy onnantól az már nem kellett, de ez egy nagy élmény volt, és hát tényleg motiváló is volt, meg hát nagy megtiszteltetés volt. A
szerviták iskolájában.
Így van. Ugyanott már átalakult az, és többen közülük meghaltak, vagy otthonba kerültek, már a fiatalabb generáció vett át ott is a vezetést akkor, de nagyon hálás vagyok azokért a hetekért is, hogy úgy mondjam. 13-ban pedig jött a hittudományi kar is Budapesten, szóval tevődött fel a tanítás is, egyre inkább. Az 5 év nem volt egyszerű ott az érsekségen, azért az szétrázza az embert. És a papi identitás is meg tudja próbálni. Egyik oldalról van, amit megerősít benne, másik oldalról viszont nagyon rázós út. Tehát akkor már kértem a főpásztort, hogy valamit változtassunk, mert ez így sok lesz. És akkor született egy ilyen mondjuk kompromisszum, és egy egész jó kompromisszum lett, hogy jó, a hivatalt vezessen még irodaigazgatóként, de hát akkor kapok egy plébániát, és ez lett Angyalföldön a Szent Mihály plébánia, Babér utcában.
Igen.
5 éven állt. Tulajdonképpen mondhatni így, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy dupla munka, de tizedes stressz. Tehát valahogy úgy más volt. Mm. Más volt. Össze tudtam hangolni ezt a rengeteg mindent, 30 pluszosan még az emberben azért van kraft. És a helyzet neheze ott az volt, hogy hát az érseksége még kellett följárni, azért az sok figyelmet igényelt néha. Gyászoló közösségbe érkeztem, fél évvel előtte halt meg a Vigyázó Miklós atya, ki ugye hát mondhatni, hogy elődöm volt, de nem közvetlen, mert fél év interregnum volt. Hát sok öröme volt annak a közösségnek, mert élő csapatra találtam ott, jó munkatársakra, sok mindennek azért át kellett alakulnia, de ugye mindvégig ott volt bennem, hogy nem tudok ott elég időt tölteni, elég figyelmet nekik szentelni.
Nem próbálta meg a hitét ez a rengeteg munka? Nem tette próbára?
Őszintén nem, inkább ez erősített meg. Tehát ezt kispapoknak is szoktam volt mondani, hogy ott fedeztem föl egy nagyszerű dolgot. Hát a római szemináriumos szentségimádások azért visszaköszöntek később is, hogy igénylem az, hogy azért az Úrral legyek minden nap. De ott, hát az, hogy van annak a templomnak volt akkor is egy külső ilyen díszkivilágítása. És amikor, még talán télen is, de én fázósabb vagyok, különösen nyáron azért be tudtam menni, villancsa kapcsoltam, egy 10 perc alatt úgy bevilágított kívülről ott a színes ablakokon át, hogy szinte olvasni láttam volna, már csak az örökmécses világított, jó, láttam mindent, és hát volt, hogy egy óra, másfél óra is eltelt ott az Úrra, és csak ő meg én. Na most nekem ott ez egy olyan mély visszajelzés volt, tulajdonképpen az Istennek szentelt szívnek a megosztatlan öröméről, a cölibátus örömeiről. Az, hogy az embert, bocsánat, most szeretettel mondva, hát nem vár haza senki, hogy nem sürget haza senki. Ő van ott, nekem otthon. Én meg, igen, ő van ott nekem, én meg neki.
Igen.
Tehát le tudom tenni a napnak a dolgait. Egyszerűen repülnek a percek, fél órák, órák, és jó ott lenni vele. És egy intimitás megélünk belül lélekbe. Szóval lehet gyakorlati érveket hozni mellette, cölibátus mellett, de egyszerűen nem, valahol kihalnak azok meg. Hát vannak nagyon tiszteletreméltó görögkatolikus kollégák, akik összehangolják a kettőt. Tehát nem a gyakorlati érvek azok, amelyek itt igazából hatnak, hanem ez az intimitás. Ez valahogy annyira boldog, előhozta boldogságot. Rettenetes fárasztó volt persze. Szóval azt azért nem kétlem, tehát ennyi helyen volt, hogy 5-6 munkahely volt egyszerre. Azért kapkodni a fejemet mindenhova, de valahogy nem véletlen emlegettem meg Bodog út nagyapámat, szóval tőle ezt a dinamikát örököltem, láttam.
Aki élmunkás és élsportoló volt.
Egyszerre a kettő, igen, de akkor még nem milliókat kaptak az élsportolók, 2 nagy pofont, ha nem sikerült, az volt. Tehát nem, egy kejhet vagy serleget, aztán legyél vele boldog. Nem fizették őket akkor, ez munka mellett. Csináld meg család mellett. Szóval valahogy úgy ott élt az ő szelleme bennem nagyon jól, meg az ő hangja ott a fülembe, és a vonzó példa. Én mindig is szerettem úgy maximumon dolgozni. És vagy ott erre volt lehetőség, az biztos. Tehát valahogy igyekeztem beletenni a magamét, de hát persze éreztem azt, hogy más, amikor az ember teljesen teheti bele magát, meg más, amikor sok felé forgácsolódik a figyelme. Ennek ellenére nagyon, nagyon gazdag, nagyon, nagyon szép évek voltak azok. Első plébáni közösség, viccesen szoktam mondani, ha arra megyek a autóval, hogy na, első feleségem itt van. Első plébánia, ugye összefűzött azért ez az élő kapcsolat. Igen. Aztán egy nagy éles váltás következett 18-ban, hát akkor vittem oldallag egy másik plébániát és a Rokolya utcát. Hát még azért az is egy fél évig, mert még fér az az ember vállára. Főpásztor fölmentett az alól, a Babér utca alól és az érsekségi alól, és gondolt egyet, és kinevezett az esztergomi érseki papnevelő intézet rektorának. Na most hát ugye el kell mondjam, hogy bár nagyon-nagyon szerettem a plébániát is, de tulajdonképpen összegezve a 20 papi esztendőt, számomra az eddig, ha szabad ilyet mondani, legkedvesebb, úgy éreztem, hogy leginkább testhez álló szolgálat ez volt, ez a papnevelés. Tehát ez nagyon nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem ezt.
Itt találta meg legjobban a helyét.
Azt kell mondjam, hogy igen, nagyon, nagyon, nagyon. Úgyhogy az, hogy személyes kontaktusban lenni a kispapokkal, buzdítani őket, látni az elakadásokat, látni, hogy hol tudni bátorítani őket. Egy szerencsés összeállításnak láttam azt, hogy ugye tanítottam is őket menet közben. Tehát hogyha egy papnevelőnek 1000 más dolga van, csak a papnevelésre nem tud figyelni, én ezt úgy szoktam hinni, hogy merénylet a jövő papsága ellen. Én azt látom, hogy egy dolgot megtűr maga mellett a szeminámi előjárói munka, az, hogy az ember ugyanőket tanítja.
Igen.
Tehát az, hogy ugyanővelük vagyok, ugyanőket hát, neveljük, tanítjuk.
Szülő
pontosan, igen, csak fölmenjünk a főiskolára, azt ott kicsit más kalapba, de ugyanaz a kontaktus. Tehát ezek nagyon boldog évek voltak, ami ebben nagyon csúnyán bele taposott, az pont a járvány volt, járvány időszaka. Azt pont kifogtuk ottan. Hát ugye nem volt egyszerű dolog online élni, úgysem, hogy az elején hazaküldés volt, és most embert elérjen vizsgáztatás, vagy vagy előjári beszélgetés szempontjából, és láttam, hogy ő is ül egy szobába, meg én is, aztán neveljük egymás messziről. De úgysem, hogy
nagyon nehéz.
Hát igen, de úgysem, hogy a következő évben még beszorultunk a házba, ugye rengeteg kijárási korlátozást, tehát mint egy valami szigorú szerzet úgy értünk ott maszkokkal főszerelve. Megint egy kicsit olyan töményre sikeredett ilyen szinten, tehát az nem, hát éreztük mindannyian ugye mindennapos életben, és nem volt egy egyszerű. Szent István Bazilikába szolgálok 2023 óta. Valójában kértem a főpásztort, hogy vezetnem plébániát, ne kelljen a tanítás, mert a tanítás meghízott közben. Tehát a teljes dogmatika, diplomázók, csak ilyen cenzúri munka, csak olyan nézzem át minden, és ez így nagyon jól összehangolható a tanításra, tehát a lényeget végzem igazából, lelkipásztori szolgálatot, gyontatás, misézés, betegek ellátása, jegyes oktatás, sajátos pasztoráció, kicsit hasonlít a Ferenciek teréhez, olyan futószalag pasztoráció, de ez nekem nagyon bejön, rengeteg turista, tehát nyelvtudás is kell hozzá, nekem ez így nagyon-nagyon-nagyon beválik, és a tanítással összehangolva, Esztergomival meg a budapestivel jelenleg. Mit mondjak, nagy dolgokban nem gondolkodom. Viccesen szoktam válaszolni, hogy nyugdíj előtt állok, igaz, még 29 év van. Tehát egy csendes magvetésben dolgozom, úgy gondolom, végzem a munkámat. Valahogy, amikor János gondjaira is rábízta a szűzanyát megfordítva, és ugye Jézus a kereszten. Én most valahogy azt a szakaszt próbálom megélni, hogy rám is, ránk is, a mai szeretett tanítványokra is rá lett bízva a szűzanya. Tehát most valahogy talán azt várja tőlem Jézus, mint Jánostól, hogy az ő édesanyjára figyeljek, hogy tegyek az ő tiszteletért, helyes tiszteletért, ahol tudok, ott dolgozzak ebben, és természetesen a legelső legyen nyilván a lelkipásztor élet, a pasztoráció, a papság. Ezeket próbálom összehangolni, más bűnömre nem emlékszem.
Amit még nem említettünk, hogy a választott szentírási rész. Megosztaná velünk a választott szentírási részt?
Tulajdonképpen a papszentelési elmondatom, én nem is tudom, hogy jött, mert én ezt nem készítettem, én máson gondolkodtam, és nagyon utolsó pillanatos volt az a János 68, hogy Uram, kihez mennénk? Az örök élet igényi nálad vannak. Vagy egy másik fordításban, hogy tiéd az örök élet adott a tanítás. Tehát az, hogy ez a hittartalom, amit össze lehet foglalni, át lehet adni. Mások mondhatják a magukét, de az örök életre vezető tanítás az Krisztusé. És hogyha tudjuk, hogy ezt a forrás megtaláltuk, akkor nagy örömmel vezetünk másokat is oda. Meg amit említettem, ez a Jánosra bízott Mária. Ez egy elég új megtapasztalás így. Most kezdett igazán közel jönni hozzám. Ilyen módon, hogy igen, most lehet, hogy nincs látványosabb munka, nincs központi munka kimondottan, de hogy a szűzanyát azért rám bízza, számít rám, hogyha már eddig vezetett, hogyha már eddig elvitt és kitanítatta velem a mariológiát ilyen módon, akkor ezek legyen valami értelme. Valami gyümölcse is. Akkor mi kispapként ugye nem értettem, hogy miért vannak ennyire meghatódva azok a paptestvérek, akik ott a Fiducsa kápolnába visszatérnek, imádkoznak, miséznek. Most már én magam is tudom, tehát valahányszor van szerencsém visszatérni, megrohan egy nagyon mély béke, hazatalálás öröme, az anyai házba való hazatalálás öröme is, és valahogy ezzel a lelkülettel mutatom be a szentmisét én is ott.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélgetett.